Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus Krisztus születése így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek. Mielőtt azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől. A férje József igaz ember volt. Nem akarta őt megszégyeníteni. Ezért úgy határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az Úr angyala, és így szólt. József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő váltja meg népét bűneitől. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott. Íme a szűz gyermeket fogan, és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti, velünk az Isten. Amikor József fölébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki. Magához vette feleségét. Ezek az evangélium igéi. Mindez azért történik, hogy beteljesedjék az írás, beteljesedjenek a prófétáknak a jövendőlései, hogy beteljesedjék mindaz, amire már az üdvösség történetben sok-sok nemzedék vár, és aztán azt hallja az angyaltól József, hogy akkor ezt a gyermeket így fogod nevezni, mert hogy ez Istennek a szándéka, és aztán azt is, hogy József pedig ezzel fejeződött be az evangélium, úgy cselekedett, ahogyan az angyal, ez a kifejezés hangzott itt el, megparancsolta neki. Nem tudom, hogy hogy hat rátok mindez, amikor így egybe tesszük, mint hogyha József a mellékszereplőnek a mellékszereplője lenne, mint hogyha az történne, hogy minden el van rendezve, minden nagyon világos és határozott, főképpen Isten, meg az ő terve, és aztán Isten az ő tervével odaáll az angyalon keresztül, és azt mondja, ez már pedig így lesz. És akkor hát van József, aki azt mondja, jó, hát most pont Istennek mondjam, hogy nem. Hát akkor így van, ezt parancsolod, így lesz. Nem szeretném így olvasni az evangéliumot. És természetesen nem arról lenne most szó, hogy addig-addig variálunk, addig-addig gyurkáljuk, még aztán már csak a saját képünkre, hasonlatosságunkra nem gyúrtuk a szöveget, hanem sokkal inkább arra, hogy észrevesszük-e magában a szövegben, azt, hogy megjelenik valami, ami tulajdonképpen itt az engedelmesség arcáját ölti, valójában a háttérben Józsefnek a bizalma van. Hogy egyfelől, amit engedelmességnek tudunk látni, annak a mélye az emberi szívben az a bizalom. És nem, de amikor a feleség kér valamit a férjétől, akkor a férj azt mondhatja, hogy igenis, hát ez mondjuk engedelmesség, de az is lehet, hogy bízik a feleségében. És azt mondja, hát ha te kéred, akkor megcsinálom. És fordítva is lehet egészen nyilvánvalóan. És tulajdonképpen, minthogyha állandóan keresnénk azt, hogy ami úgy tűnik föl, nem egyszer kívülről, hogy ez valami engedelmességi kérdés, akár az Isten felé valami engedelmességi ügy, hogy valójában az lényegileg sosem az, hanem bizalmi kérdés. Bizalmi kérdés, és az egész evangélium újból és újból hozza azokat a helyzeteket, ahogyan Jézus kér valamit, sőt kérlel, sőt azt mondja, hogy mit szeretnél, vagy mit akarsz, vagy mi a vágyad, és tulajdonképpen az ember az, aki ezekre, mint mondjuk, hogy egyet kiragadjak, mikor azt mondja, te Péter, ne, menjünk már el, halásszunk egyet itt napközben. És akkor erre Péter azt mondja, hogy hát szerintem ez nagy botorság, de a te szavadra kivetem a hálót. És azt látjuk, hogy ezt nézhetjük engedelmességnek, és nézhetjük bizalomnak. És minél inkább erősödik az, hogy a te szavadra, hát neked megcsinálom. Hát érted, megcsinálom. Vagy veled együtt megcsinálom. Vagy együtt miért ne csinálhatnánk meg? Annál inkább látjuk, hogy ami kívülről engedelmesség, belülről egy kapcsolat, egy kölcsönösség és mellérendeltség, amit a bizalom táplál. Az első gondolat ez. Itt látjuk, hogy hogyan teljesedik az üdvösség története, és ha csak a felszínt látjuk, azt mondjuk, Isten elrendelte, aztán meg is mondta, az ember meg megcsinálta. Hát ez olyan, mint egy népmese. De az evangélium nem népmese. Hanem az a valóság, hogy megsejtjük, hogy ami kívülről engedelmességnek hat, az valójában belül a bizalomra hív bennünket. És milyen nagy dolog, mikor a férj azért tesz meg valamit a feleségének, hát mert hogy, hát te kérted, hogy akkor most együtt fogunk valamit csinálni, és a te szavadra még jól esik ezt is megtenni. És hogy ezt érted, és neked, és veled, ez egy egész más minőség. Kívülről persze meglátjuk azt a helyzetet, azt mondjuk, ejha. Hát tényleg a feleséged csak egy mondatot mondott, te már csinálod is. Az első gondolat így szól, a vasárnap, negyedik vasárnap, valahogyan, mintha közel hozná hozzánk azt, hogy ami külsőleg engedelmesség, az belül tulajdonképpen egy kapcsolat, és kölcsönösség, és bizalom. Aztán a második, ami talán ehhez aztán kapcsolódik, hogy hogy kezdjük az életet a bizalom szempontjából, hát már a foganásunktól kezdve, a magzati kortól kezdve, aztán a születés, és aztán a csecsemőkor, hogy ott van bennünk az a hozott, és öröklött, és szerzett, és aztán kialakuló, és megerősödő bizalom. Valami nagyon természetes, nagyon ősi, bizonyos értelemben nagyon ösztönös bizalom, és mi történik ezzel a bizalommal? Összetörik. Az lehetetlen, hogy ne törjön össze. A gyermeki bizalomnak az a dolga, hogy egy ideig hasson, és éljen bennünk, és vigyük, és ő vigyen bennünket, és aztán előbb-utóbb csalódjunk. Ez az élet természetes menete. És tulajdonképpen itt egy nagyon izgalmas helyzetbe találjuk magunkat, mi felnőtt keresztényeket. A gyermeki bizalmunkat nagy valószínűséggel már rengeteg csalódás összetörte. Most akkor idealizálhatjuk Istent, hogy mégiscsak valahogy a gyermeki bizalomnak megtartsuk a párját. Nem látom túlságosan reális megoldásnak. Aztán az is lehetséges, hogy valaki elengedi akkor ezt a bizalmat, és azt mondja, hát bizalmam tulajdonképpen már nem igen van, már csak a vágyaim vannak. És akkor teremthetek a vágyaimból egy Istent, gyönyörű képet a vágyaimból, hogy hát ha tényleg olyan bizalomra méltó lenne, és tényleg megbízható lenne, hogy az a gyermeki bizalomban ott van, hát az ilyen lenne. Hát, hogy van-e vagy nincs, azt nem tudjuk, de már vágyakozni is jó utána. Ilyenkor nem idealizálunk egy Istent, hanem a vágyainkból teremtünk magunknak Istent. A realitáshoz ennek is nem sok köze van, legfőjebb a vágyainkhoz. És aztán az is lehetséges, hogy egyszer csak valahogyan, mégiscsak azon a göröngyös és egyenetlen úton, amin az advent is tulajdonképpen átsegít és visz bennünket, egyszer csak elkezdjük fölfedezni a felnőtt ember bizalmát, ami nagyon sok csalódáson és bizalomvesztésen keresztül formálódik és alakul ki, ami lényegileg nagyon is bizalom, de nem valami naív és ösztönös és gyermeki bizalom, hanem azt már túlhaladja, és már benne van a csalódás, és benne vannak reményvesztett pillanatok, és benne vannak a vágyaink, amelyek sosem teljesültek be, és benne van az életnek a realitása, már amennyire mi azt képesek vagyunk fölfogni, és egyszer csak kialakul bennünk valami felnőtt bizalom. És ebben a felnőtt bizalomban történik nagyon-nagyon érdekes dolog az egyik, hogy ez a bizalom egyrészt nagyon világosan odaállít Isten mellé már, nem Isten elé. A gyerek áll Isten előtt, a naív gyermeki bizalom áll Isten előtt, az a gyermekség és a vágyaink és az idealizálás, egyszer csak ez a felnőtt bizalom odaállít bennünket Isten mellé. És ahogyan Isten mellett állunk ebben a bizalmi és kölcsönös kapcsolatban, megszületik valami, amit így mondhatnánk, hogy Uram, én minden bizalomvesztésem ellenére is bízok benned, benned. És mert bízok benned, ez jelenti az önbizalmamnak a forrását. És ott állok Isten mellett, és azt mondom, bízok benned, és ez a forrása mostantól kezdve az önbizalmamnak. És ezért bízok benned, és bízok magamban, az önbizalmam forrása a beléd vetett bizalmam, és ezért beleadok mindent. Együtt csináljuk. Persze nekem nem megy, de neked megy. Ezért csináljuk együtt. Én odaadom magamat, hogy legyek egy kicsit a kezed, egy kicsit a lábad, egy kicsit a szemed, egy kicsit az ölelésed, odaadom magam neked. A következő gondolat így szól, milyen sokan vannak, akik a gyermeki csalódás után azt mondják, én Istenben nem bízok többet. Hát, csak akkor az a kérdés, mi lesz az önbizalmukkal? Ha már emberi módon nézzük az emberi sorsunkat. Nagyon sokan, hogy elvesztik a bizalmat Istenben, megrendül a föld a lábuk alatt, azt mondják, hát magamba se bízok, Istenbe se, a világ nem egy jó hely. Hát miben lehet akkor itt bízni? Hát ne szórakozzunk. Hát nézzünk meg egy hírműsort. Nézzünk bele a világhálónak a dolgaiba. Hát ki bízik itt normális épésszel, bármibe is? Vannak, akik így járnak és elmerülnek az élet tragikusságában. És aztán vannak olyanok, akik nem ebbe az irányba viszik magukat, hanem azt mondják, na-na, de miért ne volna lehetséges az, hogy én bízzak magamban, Istenre nincs szükség. Eleget csalódtam benne. Én a vágyaimból nem készítek Isten, idealizálni nem vagyok már hajlandó, nem vagyok én gyerek. És megpróbálják az önbizalom alapján fölépíteni az életüket. És ha van, akinek egész jól sikerül, el kell ismernünk. Csak ahogyan látjuk őket, elfoghat bennünket egy bizonytalanság, hogy kétségkívül nagyon tehetségesek, van is önbizalmuk bőven, aztán nagyon eredményesek is. Hát csak tudjátok, az a nagyon egyszerű történet jut eszembe, ahogyan azt mondja a tengerész a hajós kapitánynak. Kapitány úr, látja, hogy haladunk. Mire a kapitány azt mondja, jaj, látom, fiam, csak nem jó irányba. Szóval vannak, akiknek sikerül jó adag önbizalmat összegyűjteniük. Hát csak, hogy aztán ebből mi lesz, nem nagyon tudjuk. És aztán vannak olyanok, ha magunkra nézek, és a vágyam is, a reményem is, a bizalmam is ez. Mi valamikor kinőttünk a gyermeki bizalomból, odaálltunk Isten mellé. És mert bízunk Istenben, mert döntést hoztunk emellett. Ez az önbizalmunknak a forrása lett azért, hogy amikor a bizalomvesztésnek és a reményvesztettségnek és a csalódásnak a különböző helyzeteit átéljük, akkor azt mondhassuk, hogy az önbizalmam forrása az Istenbe vetett bizalmam. És ezért, mert hogy Istenben tudok bízni, ez megóv engem attól, hogy magamat idealizáljam, hogy magamat túl nagyra tartsam, hogy magamról nem tudom én mit gondoljak, hogy milyen esztelen következtetésekre jussak azért, mert egy-két dolog sikerült az életemben. És ezután történik még valami szépség. Ez pedig az, hogy tulajdonképpen egyszer csak elkezdjük megsejteni azt, hogy ami úgy elsőre engedelmességnek tűnt, aztán a mélyén bizalom egy kölcsönös kapcsolatban Isten és az ember közt, egyszer csak ráeszmélünk arra, hogy hiszen ez mit is jelent, hogy Isten ahogyan azt akarja, hogy ember legyen, milyen alávetett helyzetekbe hozza magát, milyen megalázó helyzetekbe, milyen szégyenletes helyzetekbe. És hogy egyszer csak látjuk magunkat, hogy a mi is tudtunk néha annyira megalázott helyzetekbe kerülni, és annyira kicsi helyzetekben lenni, és most látjuk Istent is ugyanezekben a helyzetekben, és egyszer csak rácsodálkozhatunk arra, hogy tulajdonképpen Isten végre valahára az üdvösség és a világ történetében egy mellérendelő kapcsolatra hívja az embert. És ez akkor is így van, ha Isten Isten, mi pedig emberek vagyunk. És ez így is fog maradni. És amikor valami úgy tűnik föl, hogy Isten meghagyta és parancsolta és elrendelte és a többi, valójában ez csak azért tűnik így, mert nem merítkeztünk eléggé bele annak a világába, hogy Isten mellérendelő kapcsolatra hívott minket, amiben kölcsönösen cselekszünk egymásért, és kölcsönösen bízunk egymásban, és amikor elveszteném az önbizalmam, akkor ránézek Istenre, és azt mondom, na hát ő még mindig bízik bennem. Hát ha ő még mindig bízik bennem, akkor egy kicsit nézem tovább magamat Isten szemével, mert ő az én önbizalmamnak a forrása. Ez ahhoz hasonlít, mint amikor egy társkapcsolatban, amikor a feleség alkalmazkodik, a teológia azt mondja engedelmesség, a lélektan azt mondja alkalmazkodás. Mikor a feleség alkalmazkodik, akkor majdnem mindig ott van annak a kísértése, hogy az alkalmazkodással együtt az legyen a gondolatunk, na most alárendeltél vált. Ő alkalmazkodik. Férje szólt, most ő alkalmazkodik, alárendelt lett. És a társkapcsolatban ott van annak a kísértése, hogy küzdünk és harcolunk, hogy kinek van igaza, mert ha én mondom meg, ha én fejezhetem ki magamat erősebben, mert nekem nagyobb az önbizalmam, majd én érvényesítem magam, hogy ez egyet jelent azzal, hogy fölé rendelt helyzetbe kerültem. Jól is esik, na mit ne mondjak. És tulajdonképpen Isten nem erre hív bennünket, hanem azt mondja, ismeritek-e a kölcsönösségnek, a társ kapcsolatnak azt a szépségét, hogy amikor az egyik ember alkalmazkodik, nem vált alárendelté. És amikor az egyik fél kifejezi magát és kér, vagy önmagát érvényesíti, egy picit se került följebb. De egy akármennyivel se. Hogy ők továbbra is mellérendelő helyzetben vannak. Ahogy így mondja a teológia, az ember engedelmeskedik, az Úr pedig parancsol, és amikor kezdjük elmélyíteni magunkban az üdvösségtörténet szépségét, azt mondjuk, jó, hát kívülről így van, meg kétségkívül az Ószövetségben így van, meg kétségkívül sok mindent tudunk. Na de mi keresztények vagyunk. És ebből az adódik, hogy amikor a bizalom alapján alkalmazkodunk, akkor egy kicsit sem azt fejeztük ki, hogy ne lennénk Istennek társai vagy partnerei, mert hiszen ő pont erre hívott meg minket. És amikor Isten azt mondja, legyen így, és hívd így, és ne félj magadhoz venni Máriát, valójában nem parancsol, hanem azt mondja, figyelj csak József, csináljuk együtt. Csináljuk együtt veled, meg Máriával, aztán majd a kis Jézussal, aztán a többiekkel, csináljuk együtt. Mert valójában nem azt akarom, hogy engedelmeskedjél, hanem hogy kölcsönösen bízzunk egymásban. Nem akarok föléd kerülni, egyáltalán nem, mert sokkal nagyobb öröm az, hogy valamit társként, egymás mellett állva együtt csinálunk.